Jó reggelt kívánok mindenkinek! A vonalban itt van velünk Demko Attila, a John Lukács Intézet programvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És amiről beszélgetünk, az elsősorban az orosz-ukrán konfliktus, illetve hát ennek most a lehetséges lezárása. Ugye tegnap kezdődtek az orosz, illetve az amerikai fél között tárgyalások Riadban, a szaúd-arábiai fővárosban. Mit tudunk most, hogy sikerült-e valamit elérni ezeken a tárgyalásokon?
Mindenképpen előrelépés az, hogy közvetlenül tárgyal a két fél, méghozzá magas szinten, hiszen Marco Rubio, illetve Lavrov szintjén tárgyaltak. Ennél már csak egy magasabb szint lenne a két elnök. Tehát ez önmagában egy előrelépés, de előrelépés van, nagyon úgy tűnik, sok más kérdésben is, hiszen a diplomáciai kapcsolatokat helyreállítják, még az Obama adminisztrációról kezdődtek a kölcsönös kiutasítások, ugye a diplomáciai képviseletekről. Nagyon úgy tűnik, hogy gazdasági kérdésekről is beszélgettek. De amerikai cégeknek nagyon nagy tétjei voltak, befektetései voltak az orosz olajiparban. Itt 100 milliárd dollárokról van szó. Tehát valami úgy tűnik, hogy ebben az ügyben is meg fog mozdulni, hogy ezek a cégek 2022 után jó részt kivonultak, vagy kivonultak az orosz piacról. Tehát rengeteg dolog van, a jéghegy csúcsát látjuk, ugye nyilván nem fogják a sok órás, aztán talán 4 órás tárgyalásnak a teljes szövegét megosztani velünk, hiszen pont arról szól a diplomácia, hogy a nagy része nem nyilvános, de nagyon meglepő egyébként, tehát mondom azt, hogy a diplomáciai kapcsolatok, sőt gazdasági kapcsolatok helyreállításáról is beszéltek, tehát ebben az értelemben az amerikai-orosz viszony tekintetében mindenképpen előrelépés, az más kérdés, hogy ezt Ukrajna meg Európa hogy nézzük.
Folytatni fogják az egyeztetéseket az oroszok és az amerikaiak?
Mindenképpen folytatni fogják, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez végigment. Tehát 2022. február 24-e után megszakadt, ugye a 2021-ben találkozott Genbe Biden és Putin, ugye azóta magas szintű, meg külügyminiszteri szintű se nagyon volt, ugye főleg 22. február 24-e után, de a tárgyalások, a megbeszélések a háttérben mindig folytak. Hol Törökországban, hol Svájcban, de ezek folytak. Most ezek nem a napfényen voltak, tehát nem kötötték az orrunkra, de ezek végig folytak. Tehát nem új dolog ez, az új dolog az, hogy ennyire őszintén elénk tárják. Amellett persze, hogy sok mindent nem tudunk.
Azt esetleg látjuk-e, hogy mik az első reakciók ukrán részről, illetve hát az Európai Unió részéről, akiknél ugye az vezető uniós hatalmak, hát ezt enyhén sokként élték meg, hogy őket kizárják ezekről a tárgyalásokról.
Ukrán részről egyértelmű Zelenszkij elnök nyilatkozott, hogy Ukrajnáról nem lehet tárgyalni Ukrajna nélkül. Az európaiak is kérik a helyet az asztalnál, de hát láthattuk mondjuk, hogy afganisztáni kivonulás kapcsán mekkora helyet kaptak az asztalnál, amikor utólag megtudták a döntést, és ez is a Biden adminisztráció volt. 2021-ről beszélünk, tehát kérheti Európa helyet az asztalnál, de nagy helyet nem fog kapni. Nyilván lehet, hogy udvariasabb lesz a Trump adminisztráció a jövőben, akár itt a nagy tiltakozás miatt, de az udvariasság csak azt jelenti, hogy a fotón szerepelhet Európa. Tehát a nagy kérdéseket az európaiak nélkül fogják megvitatni. Nyilván Ukrajnának több a kártyája, az ütőkártyája, hiszen mégis van egy jelentős hadserege, vannak olyan befektetési lehetőségek Ukrajnában, amik érdekelheti az Egyesült Államokat, tehát ott azért vannak ütőkártyák, teljesen nem lehet Ukrajnát kihagyni. De a legfontosabb kérdésekben már most az USA Ukrajna nélkül döntött, hiszen a NATO-t levették a napirendről, zárójelbe tenném, hogy ezt Biden alatt is levették a napirendről, csak nem mondták el nyíltan. Az pedig micsoda, ha nem hitegetése Ukrajnának. Hát ezt mindannyian tudtuk, akik ebben a szektorban dolgozunk, hogy nem Magyarország akadályozza Ukrajna NATO tagságát, elsősorban az Egyesült Államok akadályozta eddig is. Tehát csak most sokkal nyíltabb. Tehát levették a NATO tagságot nyíltan. Az Amerikai Egyesült Államok konkrét garanciákat, közvetlen garanciákat láthatóan nem akar adni, valami majd Európa adjon garanciákat, amit az ukránok nem fogadnak el, csapatokat nem akar küldeni Ukrajnába, ami önmagában egy garancia lenne. Tehát itt nagyon sok mindent levettek az asztalról, amit az európaiak, meg az ukránok úgy gondolták, hogy az asztalon van.
hogyha megnézzük a térképet, akkor alapvetően ugye Oroszország geopolitikai elhelyezkedésével kapcsolatban, akik mondjuk esetleg azt vennék a fejükbe, hogy meg akarják támadni szárazföldön, azok ugye elsősorban Nyugat-Európa vagy esetleg déli irányból támadhatják meg. Ezért tartanak ennyire az oroszok attól, hogy közvetlenül a szomszédságukban egy hát azért komoly területet elfoglaló állam NATO tag legyen?
Azért ennél többről van szó, nem gondolom, bár elég sok a paranoia Moszkvában, de azt nem gondolom, hogy azt gondolják, hogy az Európai Unió, ami az hadseregei nagyon rossz állapotban vannak, megtámadnák Oroszországot hagyományos erővel, hiszen Oroszországnak van az Egyesült Államok mellett legnagyobb nukleáris potenciálja, nukleáris fegyverkészlete, és be is vetné. Itt azért nagyon sok mindenről szó van szerintem Ukrajnában, itt szó is van arról, amit Vladimir Putin leírt ugye a híres cikkében, hogy az ukránok voltak éppen oroszok. Tehát ez a saját, ugye, saját népünk, mi egyek vagyunk. Ezek az üzenetei csak a mongol hódítás miatt lett három, szakadtunk három részre, de ugye nagyon messze vezet, de nézzük meg a Tucker Carlson interjúban, milyen messzességekbe ment el Vladimir Putin. Tehát a stratégiai érveken túl, hogy igenis Ukrajna, főleg Kharkiv, Szumi, a Donbass, az bizonyos védelmi vonal az oroszok számára, szerintem itt a történelmi Oroszország kép, mint Vladimir Putin kép, ezek nagyon nagy szerepet játszanak. És szerintem itt Szolzsenyicin, amit leírt a 90-es évek elején, a Hogyan mentsük meg Oroszországotban, című kis pamfletjében, ez inkább a motiváló, hogy igenis egyesíteni akarja Vladimir Putin a három keleti szláv népet. Nagyon ezoterikusnak tűnik ez, de érdemes meghallgatni újra, aki ezt nem hiszi el, a Tucker Carlson interjút, vagy a Putin cikkeit erről elolvasni, mert ez jár a fejében.
Az is benne lehet, hogy ugye a kievirusz, mint ugye az első, vagy elsőnek mondható orosz államalakulat, az ugye a mostani ukrán fővárosban alakult, illetve hát annak környékén.
Hát így van, tehát Kijev az oroszok számára sokat jelent. Szevasztopol az oroszok számára maga az orosz történelem. Odessa szintén sokat jelent. Ezért mondom azt, hogy Ukrajnát tényleg fenyegetik az oroszok. De mondjuk Budapest az nem jelent semmit az orosz történelemben, Varsó is sokkal kevesebb, de nyilván a lengyel nagyhercegség az orosz birodalom része volt egy ideig, ugye meghódították Lengyelország egy jelentős részét, de nem kívánnak Nyugat-Európába terjeszkedni. Ők, az oroszok úgy tekintenek erre az országra, legalábbis a déli, középső és keleti felére, mint Oroszország, vagy legalábbis Vladimir Putin úgy tekint, mint a mi földünk. Erre az országra, Ukrajnára, ami Ukrajnának egy óriási szerencsétlensége, de ez nem változtat Vladimir Putin véleményén. Illetve az orosz nacionalizmus véleményén, tehát ez nem csak Vladimir Putin, azt nagyon fontos látni, hogy nála jóval keményebb nacionalisták is vannak Oroszországban.
Ugyanígy tekintenek mondjuk a balti államokra ezek a nacionalisták, vagy esetleg azokra az államokra, amelyek a Szovjetunió részei voltak egykor?
Szerintem a három keleti szláv nemzet az külön tétel, tehát az sokkal fontosabb számukra. Belarusz, az ukránok, vagy legalábbis a délen és keleti ukránok, a nyugat ukránok, akik kicsit másként nézik, és maguk az oroszok. Tehát szerintem a Baltikum nem ugyanez a kategória, Közép-Ázsia nem ugyanez a kategória, kivéve Kazasztánnak az északi részét, amire az orosz nacionalisták orosz földként tekintenek. Tehát az ország, ami még veszélybe lehetett volna, a sikeresebb ez az inverzió, akkor az Kazasztán szerintem, és nem a Baltikum.
Adott esetben, hogyha, mert ugye haladunk előre az időben, és előbb vagy utóbb, lehet, hogy 10 év múlva, 20 év múlva más elnöke lesz Oroszországnak, ezek a nézetek akkor is hangsúlyosan szerepet kaphatnak majd az orosz politikában?
Nézze, találgatás lenne. Szerintem az orosznak előzőben benne van ez, de az a kérdés, hogy merre viszi a következő elnök Vladimir Putin után Oroszországot. Tehát itt azért már egy idősödő elnökről van szó, lehet, hogy még két elnöki ciklust végigvisz, de 2032 után, ha jól emlékszem, szinte biztos már, hogy nem lesz az elnök. Tehát, hogy mi a jövő, nehéz megmondani, de nagyon sok minden benne van az orosznak, hogy valami kódolt. Tehát nem Putin hozta be, Putin csak része ennek. Az más kérdés, hogyha mondom, valaki inkább nyugat felé visszavinni egy következő elnök, inkább nyugat felé visszavinni Oroszországot, akkor lehet ezeket tompítani. De itt azért mondom, itt nagyon erős áramlatok vannak Oroszországon belül.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben a John Lukács Intézet program vezetőjét, Demko Attilát hallották. Köszönjük szépen, és nagyon szép napot kívánok önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.